A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel.
Indítsd jól a napod egy Chase Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében.
Ez reklám volt, jó volt.
A podcast támogatója a Proplan. Állatorvosok és táplálkozási szakértők által kifejlesztett, teljes értékű szuper prémium eledel. Kutyusod hosszú távú egészségének megőrzése érdekében, minőségi összetevőkből. Legyen kedvenced kicsi vagy nagy, idős vagy fiatal, megtalálod neki a megfelelőt a speciális igényekre fejlesztett, változatos ízekben elérhető Proplan eledelek között. Szeretettel köszöntöm a Dogs Podcast nézőit és hallgatóit, én Gerhát Petra vagyok. A mai adásban a fajtatiszta és a keverékkutyák egészségügyi különbségeiről, a tenyésztésben rejlő lehetőségekről beszélgetünk dr. Fodor Kingával, az Állatorvostudományi Egyetem tanszékvezetőjével, egyetemi docens állatorvossal, és Tölösi Rolanddal, a Tag Life French Bulldog Kennel tulajdonosával, kutyatenyésztővel. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket itt a műsorban.
Szia! Szia.
Roland, hogy lesz valaki francia bulldog tenyésztő? Azért ez egy nagyon legendásan egészségügyi problémákkal bíró fajta.
Hát először is nekem ez egy úgymond családi hagyaték. Az unokatestvéreim 30 évig ezekkel a fajtákkal foglalkoznak, és hát hamar felfedeztem a lehetőséget abba, hogy nagyon sok javítani valója a fajtán. És nem is hibákról beszélnék, meg betegségekről, nem is betegségekről beszélnék, hanem alapvetően eltérésekről. Mert attól függetlenül, hogy egy francia bulldognak bármilyen egészségügyi problémája van, attól függetlenül lehet, hogy 10 évig egy kanapén tökéletesen tud működni.
Ha jól vettem ki a munkásságotokból, azért ti belenyúltatok a tenyésztés során a fajtának az egészségügyi szelekciójába sokkal inkább, mint a többi tenyésztő. Erről egy picit mesélnél, kérlek, hogy ez hogy zajlik? Mit csináltok pontosan?
Alapvetően ugye, hogy kezdik a tenyésztők? Tenyészegyedeket a megfelelő tudás megszerzése után egyáltalán, hogy működik a tenyésztés, tenyészegyedeket szereznek be. Nyilván, amit én örököltem, genetikai készlet, az hibás volt, nem lehetett vele egyáltalán egészséges egyedeket létrehozni. Hát én is olyan tenyésztőket megkerestem, akik már 20-30 éve a szakmában voltak. Hát azok a kutyák se jutottak el a tenyésztésig, mert hogy nem feleltek meg az elvárásoknak. Én úgy gondolom, hogy egy kutyának az, hogy mozogni tudjon, az egy alap dolog kell, hogy lennie, és mi pont ezekre készítettünk az orvosokkal karöltve egy olyan szűrési programot, amivel ezeket a brachycephal fajtákat tudjuk vizsgálni. Ez a mozgathatóság, ugye Németországban használják ez a MOPS teszt, akkor a fiatal korban, ugye ez a 10-12 hetes korban, akkor már szépen lehet látni az eltéréseket a gerincen, illetve immunológiába is most bele-bele próbálunk egy kicsit nyúlni, hogyha mondhatom így, olyan szinten, hogy immunstimulánsokat alkalmazunk, és így próbáljuk a kutyának az allergiára való hajlamot, illetve ezeknek az immunitását feljebb tolni.
És sikeres, igaz?
Hát én azt mondhatom, hogy igen. Hogyha hibahatárokat nézünk, akkor bőven 5% alatt vagyunk az úgymond létrehozott egyedekből, ami azt gondolom, hogy egy terhelt fajtánál ez egy nagy előny.
Kinga, az Állatorvosi Egyetemen foglalkoznak a kutyafajták egészségével?
Természetesen, hát az állattenyésztés tan az egy szigorlattal záruló külön tantárgy, és ott részét képezi a kutyafajták ismerete is, tehát a fajtákon belül szóba kerülnek ugye a fajta diszpozíciós betegségek, tehát külön a tenyésztés, állattenyésztés tantárgy foglalkozik magával a tenyésztéssel, és az egyéb stúdiumok keretében, itt elsősorban a belgyógyászati tantárgyakat értem, ott pedig már szóba kerülnek a fajta diszpozíciós betegségek is. De egyébként az összes többi stúdiumnál is, tehát akár a gyógyszertannál is, hiszen ugye a fajtáknál nem csak a fajta diszpozíciós öröklődő betegségekről kell tanulnunk vagy tudnunk, hanem ugye azt is, hogy nagyon nagy különbségek vannak például gyógyszerérzékenységben fajták között. Tehát, hogy a közhiedelemmel ellentétben a kutya fajták, mint olyan, az gyakorlatilag az 5,5 év alatt biztos, hogy minden évben valamilyen tantárnál előkerül.
De érdekes módon ahhoz, hogy tenyésztő legyen valaki, ahhoz nem kell semmiféle állatorvosi végzettség.
Hát nem biztos, hogy egy állatorvosi végzettséghez kellene ezt kötni, azért nyilván, hogy nem kell túlzásokba esni, és nem feltétlen gondolom, hogy mondjuk egy állattenyésztői végzettséghez is kellene egy mondjuk egy felsőfokú, ez nyilván ez lenne az ideális, de hogy mindenképpen kellene valamilyen végzettséghez kötni, vizsgával záródó végzettséghez kötni ezt a tevékenységet, és tevékenységnek hívom, de igazából az állattenyésztés az egy művészet. Egy nagyon-nagyon magas tudomány, ágon futó, és hát azt kell mondanom, hogy művészet.
Mennyire jellemzőek ezek a visszavisszatérő betegségek a ma Magyarországon tenyésztett, vagy Magyarországon élő kutyafajtákra?
Ugye itt az a probléma, hogy... Hát amennyiben mi belelátunk, nagyon nehéz definiálni jogi szempontból, hogy ki a tenyésztő, ki a szaporító. Természetesen tudományos szempontból definiálni lehet, hogy mi a tenyésztés fogalma. De a hétköznapi, mindennapi életben ezt nem igazán lehet pontosan definiálni. Tehát, hogy ezt a részt kellene egy igazából rendbe tenni, vagy helyrehozni, és ennek megfelelően nagyon sok olyan fajtatiszta kutyával találkozunk a rendelőkbe, amelyeknek azért a felmenői, hát megkérdőjelezhető genetikai hátterűek, és itt nem csak az öröklődő betegségekre utalnék, hanem a tulajdonosoknál az, hogy milyen körülmények közé kerül. Tehát itt ugye nagyon fontos, majd biztos fogunk beszélni későbbiekben a szűrővizsgálatoknál, hogy ennek az egész folyamatnak csak egy része a szülőknek a szűrése. De sokkal fontosabb sok esetben, hogy milyen körülmények közé kerül a kutya. Minden egyes fajtánál vannak bizonyos dolgok, amire oda kell figyelni, a táplálására, a mozgatására, a tartás körülményeire, mert ha ezt nem tartjuk be, akkor még egy kiváló genetikájú, megfelelő ilyen szűrt szülőktől származó kiskutya is kaphat valamilyen olyan fajta diszpozíciós betegséget, ami nem feltétlen öröklött, vagy mondjuk úgy öröklött, hogy a hajlam volt örökölhető, viszont a nem megfelelő tartás körülmények miatt ez a betegség megjelent.
Rolandi, hogyan szűritek a szülőpárjaitokat? Milyen vizsgálatokat végeztettek el rajtuk, és mi a célja ezeknek? Tehát mi az, amit szeretnétek továbbvinni, és mi az, amit elkerülnétek az utódok tekintetében?
Hát nyilván azért mi vagyunk a legspeciálisabb helyzetben, már mint így a francia buldog tenyésztők, illetve ezeknél a brahiszefál fajtáknál tenyésztői, mert ugye bármennyire is a tenyésztésbe vonáshoz jelenleg egy térdizület vizsgálat szükséges, ugye az állatorvosok azok mind így fognak erre a mondatra bólogatni, hogy igen, a legterheltebb fajtáról beszélünk, hiszen ha megnézzük a rendelőket, sorba állnak benne a buldogok. És alapvetően én azt gondolom, hogy minden fajtának megvan a speciális kialakult vázrendszere. Ugye ezek a nyomottorú kutyák egy olyan génkészlettel rendelkeznek, ugye ezt szindrómának is hívjuk, ugye a koponyatorzió, ugyanúgy a gerincnek a torziója is ezzel jár, és ugye ezek terheltek, ezek a kutyák. Na most ez mellett még rengeteg olyan genetikai eredetű betegségük lehet, amiket DNS szekvenálással ki lehet szűrni, és ugye ami nagyon fontos, hogy a tenyésztők szégyellik ezeket. Szóval nekik nagyon nehéz erről beszélni, nem tudnak hova kihez fordulni, mert úgy van, hogy ha már nálad probléma van, akkor te már nem vagy jó tenyésztő. De valójában a genetikai hordozással mi tudnánk olyan egyedeket létrehozni, amik csak ugye hordozók, de a felszínre ugye nem fog törni a betegség, úgymond, és amúgy teljesen 110%-os kutyákat lehet csinálni, ha csak egy betegséget mondjuk csak hordoz a kutya, mert hogy nem fog felszínre jönni. De a doktorné ebből biztos tud.
Hát ugye itt azt kell megérteni, hogy ugye a fajtatiszta egyedek, azoknak a genetikai állománya viszonylag közel áll egymáshoz. Tehát maga egy fajta kialakulása az egy bizonyos fokú beltenyésztettség eredménye, de itt nem pejoratívan értendő. És ugye abban van egy tenyésztőnek óriási nagy felelőssége, és az attól lesz igazán a tenyésztés egy művészet, és művészi fokon lehet tenyészteni, hogyha ezen beltenyésztett közeli genetikájú állatok közül úgy válassza össze a szülőpárokat, hogy a lehető legtávolabb álljanak egymástól, illetve, ugye ahogy említetted, ha olyan utód születik, amiben esetleg az adott fajtára jellemző, fajtadiszpozíciós, genetikailag öröklődő probléma jelentkezik, az nem feltétlen egy probléma, hanem akkor ő azt tudomásul veszi, hogy akkor ezt a két szülőpárt nem fogom tovább tenyészteni. És ugye a szaporítás ebből a szempontból azért probléma, mert ott meg a tenyésztőnek, vagy aki szaporítja a kutyát, ő nem figyel arra, hogy milyen szülőpárokat hoz össze. Csak hasonlítsanak egymáshoz, és lehet, hogy két nagyon közeli rokonságban lévő szülőt hoz össze, és ezáltal gyakorlatilag genetikai, bocsánat a kifejezés, selejteket hoznak létre, amit meg még rosszabb esetben az új tulajdonos majd tovább fog még szaporítani a szomszéd hasonló kutyájával, és azt szokták mondani, hogy akkor megy tönkre egy fajta, hogyha divatfajta lesz, hiszen akkor mindenki fogja szaporítani, mert el lehet adni, mert van rá kereslet, és sajnos így mennek tönkre a legjobb, legszebb fajták. Egyébként, ha így visszafele megyünk a években, akkor olyan 10-15 évente látni mindig, hogy melyik az a fajta, ami divat volt, és körülbelül egy olyan, ahogy fölkapják onnan, egy 5-6 év múlva jelentkeznek tömegével az adott fajtára jellemző betegségek.
Akkor ez a francia boldogoknál mostanában érheti el a csúcspontot talán, mert 2017-ben volt először, hogy a legtöbb magyarországi kutya francia boldog volt, és ez azóta egy töretlenül tartja a csúcsot.
Genetikai zsákutcának hívom ezt, amit a doktornő mondott. Mi visszafelé jövünk a zsákutcában, mert akarunk menni jobbra. Igen. Úgyhogy igazából az a helyzet, hogy szerintem tényleg az kell, de bármelyik fajtáról beszélünk, mivel nincs funkciójuk az állatoknak, hanem csak az, hogy szeretgetjük őket, emberként kezeljük, és a kanapainkon van. Ezért elmaradt az a szelekció, hogy őrzi a nyájat, akár agaraknál, ugye az egyik legészségesebb fajta a magyar agár, ugye itt az újraélesztési programja is egy nagyon komoly szinten megy Magyarországon, és én azt gondolom, hogyha adnánk egy funkciót neki, akár egy szűréssel, hogy egy funkcionális szűrőteszt, azon nagyon sok mindent ki tudnánk szűrni, ami esetlegesen ugye nyilván a gazdit megkíméli, mert azt mondom, hogy én tudok róla, hogy ennek a kiskutyának ilyen eltérése van a vételi szándékomkor, akkor tudom azt, hogy a várható költségek 801 millió forint akár egy gerincműtét, hogy azt vállalom, vagy nem, mert ha nem vállalom, és akkor mi lesz a kutyával? Szóval, hogy nyilván az, hogy azért kell a szűrés, hogy teljes körű rálátása legyen annak, amit vásárol. És ez most teljesen most, hogy mindegy, hogy most a kutyákról beszélünk, vagy egy termékről, mert a jog nagyjából ugyanúgy fogalmaz ezek tekintetében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nincs rejtegetni valója senkinek, semminek, csak nyilván a szaporítóknak, mert nekik az a cél, hogy minél több egyedet létrehozzanak, és eladjanak attól függetlenül, hogy beteg vagy egészséges.
Azért a francia boldog azért is van nehéz helyzetben talán, mert hogy ez az egyik olyan kutyafajt, amit nem bármilyen munkára tenyésztettek, hanem kifejezetten annak, aminek most is tartják az emberek, tehát hogy cuki legyen és otthon legyen.
Ez érzékeny téma, nem? Bocsánat, mert nekem nagyon komoly olyan kutatási anyagaim vannak, hogy a boldogot azt nem házi kedvencnek, meg nem, nyilván utcai keverékebbként tartjuk számon ugye a kiindulásakor, de az 1800-as évek elején, amikor még a fajták, nagyon sok fajta gyerekcipő volt, ugye a nagy fajta klubok még nem alakultak ki, akkor ezeket a kutyákat igenis a nemesi házak vadászatokra használták. Azért, mert azok a buldogok, amik kiestek az ipari forradalom előtti munkába, ugye, hogy lefogják a bikát, a marhákat, ugye leülés előtt a mészárosok oldalán, ezek berekerültek a vadászatokra használt terrierekbe. És azért valljuk be, kicsit könnyebb feladat egy bróka meg egy borz egy ilyen kutyának, mint egy bika. Ezáltal nagyon jól teljesítettek ebbe a munkába, és nyilván ott van egy szelekciós lépcsője, ott még nem volt meg ez a nehézített légzés, szív problémák, stb., mert az nem tudott menni a borz, meg a róka, meg a minden után, aminek mondjuk rossz volt a szíve. Szóval itt a szelekció a probléma, én azt gondolom, meg azt is látom, úgyhogy.
És itt nagyon fontos dolog hozzátenném, ugye, hogy az adott fajta, amikor kialakították, akkor egy adott célért. És ugye ezt nagyon sokszor elfelejtik, hogy ma az emberek a küllemre vásárolnak kutyát. De például mondjuk egy tacskó az nem alkalmas arra, hogy mondjuk kilométereket fussunk vele. De egy agár meg nem alkalmas arra, hogy otthon tartsuk, és legyen egy ilyen kis házi kedvenc belőle. Egy buldog, egy brahicefál kutya, az alapvetően függetlenül attól, hogy milyen mondjuk mennyire beteg genetikailag, milyen egyéb problémái vannak, nem alkalmas arra ugyanígy, hogy mondjuk hosszú kilométereket fussunk vele. Tehát, hogy itt nagyon sokszor azt felejtik el az emberek, hogy amikor egy kutyát megválasztanak, egy kutyafajtát kiválasztanak, akkor utánuk kell nézni a történetének is, hogy mi volt a cél, ami miatt azt a fajtát létrehozták. És akkor annak megfelelő tartáskörülményeket kell biztosítani a számára, most nyilván azon túl, hogy szűrővizsgálatok is, hogy egészséges legyen.
Van kötelező szűrővizsgálat a tenyésztők számára, amit hogyha tenyésztésbe vonnak egy egyedet, akkor muszáj elvégeztetniük?
Természetesen vannak, meg ugye nyilván vannak ajánlott szűrések is, de az fontos tisztában lenni azzal, hogy amikor kialakulnak a fajták, ezek a hibás mutációk, vagy hát génképletek úgy kerülnek bele, hogy sokkal fontosabb volt a fajtának a szelekcióra során a külleme, a színe, a munkakészsége, mint az az eltérés, ugye, amit nyilván most betegségként realizálunk a modern világban. Szóval én azt gondolom, hogy fontos az, hogy a tenyésztő, van egy ilyen mondat, bocsánat, ezt most felhozom, hogy mindenki a saját maga minőségéért felel. Én ezt nagyon sokszor hallottam, ezt a mondatot, de valóságban meg ez olyan, hogy ja jó, akkor mi jók vagyunk. De épp ez a lényeg, hogy azért nagyon fontos lenne az, hogy a klubok, azok igenis legalább egy populáció szintjén mérjék fel azt, hogy mik a hibák, akár az állatorvosok bevonásával, akár bármilyen más módszerekkel, hogy a hibás egyedeket igenis ki lehessen szűrni, és hogy lehessen velük megfelelő módon tenyészteni, akár hogyha van rá lehetőség.
Azért nem lehet ezt így kijelenteni, hogy vannak kötelezők, vagy mert nincsenek kötelezők, tehát amíg egy jogszabályban nem írják le, hogy kötelező egy bizonyos fajtánál bizonyos szűrővizsgálatot, addig csak ajánlások vannak, ugye, hogy nagyon sok fajta klub megköveteli azt, hogy a hozzájuk tartozó fajtáknál bizonyos szűrővizsgálatokat végezzenek el, főleg a tenyész állatoknál. De ugye ez nem kötelező, hiszen a szaporító sem fog semmiféle ilyen szűrővizsgálatot elvégezni, és a szaporítókon belül is az is, aki tényleg nem megfelelő körülmények között gyártja gyakorlatilag a kutyákat, és ide tartoznak azért az is, aki a szomszédban lévő ugyanolyan fajtájú ellentétes nemű kutyával összeszerelmesíti a saját kutyáját. Tehát, hogy igazából a kérdésre a válasz az, hogy nincsenek kötelező szűrővizsgálatok. A fajtaklubok megkövetelhetnek bizonyos szűrővizsgálatokat, de azért sincs kötelező, mert ahogy említettem itt a beszélgetésünk elején, hogy igazából nem is tudjuk még ebből a szempontból definiálni ezt a fogalmat, hogy most ki az, hogy tenyésztő, és ki az, hogy szaporító. És itt hangsúlyoznám, hogy természetesen tudományos szempontból nagyon sok és megfelelő definíciója van a tenyésztésnek, de úgy tudja, a fogalmakat is tisztázni kell előtte.
Említetted az előbb, hogy a táplálással, a körülményekkel, amiket biztosítunk egy kutya élete során, azzal nagyon sok eredendően ott lévő genetikai problémát, hajlamot, azt el lehet húzni az időt, hogy az felszínre kerüljön, vagy meg is lehet akadályozni.
Igen, hát ugye, ha már genetikáról beszélünk, ugye nagyon mélyébe azért nem érdemes belemenni, mert akár egy-egy betegségnek az örökölhetősége, vagy öröklődése külön egy másfél órás beszélgetés témája lehetne, de hogy egyértelmű legyen és érthető legyen a leendő kutyatartók és kutyatartók számára, ugye, hogy többféle szűrővizsgálat létezik, de amit én a leginkább fontosnak tartok, az a kiskutyánál az első egészségügyi szűrése, és nagyon sok olyan állatorvosi rendelő van, ahol fajtára jellemző genetikai szűrést is el lehet végeztetni, vagy elvégeznek. De ugye ezt megelőzi, vagy ettől függetlenül vannak azok a szűrővizsgálatok, amit képalkotó eljárásokkal elvégeznek, egy röntgenfelvétellel, egy ultrahanggal, ugye a csípőjét, a csontozatát megnézik, hogy esetleg nincs-e kialakuló diszplázia, hogy állnak az ízületek, akkor sima vizsgálattal az egész kutyának az ízületi merevségét tudják vizsgálni, ultrahanggal a szívnak az állapotát, tehát hogy általában az első oltásnál már nagyon sok ilyen szűrővizsgálatot lehet csinálni a kiskutyán, és ezek közül már nagyon sok olyan is látszik, ami egyértelmű, hogy öröklődött, tehát hozta valahonnan. Viszont ugye az öröklődésnek van egy olyan típusa, amit ilyen küszöbértéknek nevezünk, hogy küszöbérték szerinti öröklődés. Ez azt jelenti, hogy ha genetikailag elért egy bizonyos küszöbértéket a hibás gének száma, akkor a kiskutya vagy a kutya, az biztos, hogy abban a betegségben megbetegszik, illetve fenotípusosan is jelentkezik ez a betegség. Viszont ha nem értékel ezek a hát hibás gének a küszöb értéket, nagyon sokszor képalkotó eljárással, vérvizsgálattal kimutatható, hogy bizony ott van már a küszöb értéken, és akkor, ha figyelnünk a kutyára, megfelelő táplálás, milyenek legyenek a táplálóanyagok összetétele, testsúlyra nagyon vigyázni, milyen típusú mozgás engedhetünk meg a kutyának, és milyent nem, akkor bizony el lehet húzni hosszú évekre, hogy az a betegség ne jelenjen meg. Utalnék itt ugye az immunológiai dolgokra, ugye például az allergiára, például táplálék allergiára való hajlam is örökölhető egyes fajtákban. Azért én divatbetegségnek szoktam most mondani a táplálék allergiát, mert látszólag nagyon sok a táplálék allergiás kutya. Közel sincs ennyi, csak divatfajtákban, főleg ezekben a kisfehér kutyákban viszonylag nagyobb számban jelenik meg, és mivel elég jelentős számban vannak ezek a kutyák, ezért jön szembe állandóan ez a betegség. De hogyha tudjuk, hogy egy olyan fajtánk van, ami hajlamos valamilyen betegségre, akkor azt már kicsi korától kezdve tudjuk idézelbe úgy kezelni, hogy ne jelenjen meg megfelelő táplálással, takarmányozással, tartással.
Roland, említetted a MOPS szűrést, amit ti alkalmaztok. Ez mit jelent pontosan?
Ez a MOPS teszt, ez egy terheléses vizsgálat, és alapvetően a légzésfunkciókat vizsgáljuk, a szívfrekvenciát vizsgáljuk terhelés előtt, ugye nyugalmi állapotban, illetve 3 perces aktív terhelés után, illetve a lemenő szakaszt is, ahogy ugye visszaállunk a nyugalmi púzusra, hogy az is milyen gyors. Ugye ezek a nyomott orrú kutyák tényleg nagyon-nagyon terheltek ezzel, és hát van olyan kutya, hogy a lakásba fullad. Ami valljuk be, nem normális dolog. És nyilván itt is megint a tenyésztői felelősségről beszélünk, hogy akkor ki a tenyésztő, ki a szaporító. Az, aki olyan egyedeket párosít, hogy feltételezhetően nyilván a kölykök, azoknak az életminősége az ne ilyen legyen, amit mondtam, hogy megfullad a lakásba.
Én a tartóknak a felelősségét is kiemelném, mert mondjuk egy brachicefál kutyánál egy egyébként a fajtájára jellemző ilyen egészséges és szűrt, tehát fajtadiszpozíciós betegségben nem szenvedő kutyánál is, ha nem megfelelő a tartás körülmények, akkor előjöhetnek olyan problémák, ami a fajtájára jellemzők. Most utalnék egy brachicefál kutyára, hogyha valaki futtatja ezt a kutyát, folyamatosan elhízlalja, akkor ugye az adottságaiból adódóan ő bizony, az a kutya fulladni fog. De nem azért, mert nem volt megfelelő a tenyészállomány, hanem mert nem alkalmas az a kutya erre. Hogyha egy tacskót folyamatosan lépcsőztetnek, ugráltatnak, tönkre fog menni a gerince 4-5-6 évesen, és lehet, hogy egy nagyon stabil szerkezetű csontozattal rendelkező kiskutya volt, de egész egyszerűen elrontották. Ugyanígy a csípőizületi problémák is, ha nem megfelelően mozgatják a kutyát, akkor kialakulhat ez a csípőizületi diszplázia, de nem az a formája, ugye, amit öröklötten hozott, hanem egész egyszerűen egy csípőizületi kopás fog bekövetkezni az úgynevezett, csúnyán hangzik, de így nevezik, túlhasználat miatt. Tehát, hogy itt azért az állattartóknak óriási nagy a felelőssége, és főleg az, hogy tényleg utána kell nézni, hogyha egy fajtát választanak, hogy annak milyen igényei vannak, és hogy hogyan kell azt tartani.
Itt is nagyon nagy a tenyésztők felelőssége, mert hát nyilván a szaporító célja az, hogy az évente sok száz előállított kutyájának gazdát találjon minél gyorsabban, minél több pénzért, de hogy ott, ahol minőségi tenyésztés zajlik, ott azért nem mindenki kap kis kutyát, aki szeretne, igaz? Nálad se lehet beesni az utcáról, hogy hát szeretnék
egy cukik is. De az utcáról esnek amúgy be, de igen, de alapvetően hál' Istennek megtehetjük, hogy azért válogatok így a vevők között. Nyilván, hogyha látom, hogy nem jó az irány, akkor próbálom őket egy kicsit elbizonytalanítani így a beszélgetések folyamán, hogy miért nem való nekik ez a kutya fajta. És hát nyilván ez a tenyésztő feladata, hogy alapvetően, hogyha már kiskorban látjuk, hogy szűkebb az orrnyílás, terheltebb, rövidebb a farok, rövidebb maga a kutya is, vagy esetleg egy-két égcsigója van a röntgenfelvételen, mondjuk a gyerekkori vagy a kölykkori szűrésekkor, akkor én azt a gazdinak próbálom kommunikálni. Nyilván, hogyha egy maratonfutó, és tudom, hogy minden reggel a kutyával fog kezdeni, mert van ilyen buldogunk is, aki napi 15 kilométert mennek vele, nyilván nem fogom belekényszeríteni egy olyanba, hogy akár egy régzéssel terheltebb kutyát adok neki, amit már látom kiskorban, hogy olyan. Szóval nagyon fontos, hogy hova pozícionáljuk, milyen családba a kutyákat, és ezért nyilván fontos a gazdikkal beszélni, kommunikálni, ugye a bemutatkozó levelet szoktak írni, nagyon aranyosak, eljönnek egy családlátogatásra, elhozzák az egész családot, megnézik, jó, kutyaszőrösek lesznek, meg koszosak, meg minden, úgyhogy, és általában mindenki fehér ruhában jön.
Én itt hadd emeljem ki a szerződés fontosságát. Ez védi a vásárlót is, a kutyatulajdonost és a tenyésztőt, vagy az eladót is. Nagyon sokszor elfelejti, valahogy nem divat nálunk még a szerződés. Adásvételi szerződés egy kutyánál is. Ami ugye nem szeretnek a magyar emberek adásvételi szerződést kötni, de itt jegyzem meg, hogy nem kell a vételárat egy adásvételi szerződésbe beleírni, nem ez a lényeg benne, hanem az, hogy ott pontosan le van írva a tenyésztő részéről, hogy az a kutya, vagy a szülei milyen szűrővizsgálatokon estek át, tehát mit szavatol az eladó, hogy ezek ellen mentes a kutya, de a szerződésbe azt is beírhatja, hogy az adott fajtával mondjuk milyen mozgást ne végezzenek, vagy hogyha terheltebb az a kiskutya, látja a tenyésztő, akkor kikötheti a szerződésben, és leírhatja, hogy milyen tartáskörülményeket igényel az a kutya. És ugye ez viszont védi a másik oldalról a vásárlót is, mert utána megnézheti a szerződésbe, hogy mit szavatolt az eladó. Nagyon-nagyon nehéz rászoktatni az embereket, hogy igenis kössenek ilyen szerződést. És azon túl hozzáteszem, hogy ma jelenleg Magyarországon egy kutya tulajdonjogát az adásvételi szerződés az, ami bizonyítja vagy mutatja. Tehát azzal tudja bizonyítani, hogy az a kutya az övé. Nem a csippel, az is sokat számít, ha be van csippelve természetesen, és a PetVetData rendszerben ott van a tulajdonos neve, de az igazi bizonyíték, hogy az a ő tulajdona, az az adásvételi vagy ajándékozási szerződés megléte.
És azért ez a tenyésztőket is védi.
Hát természetesen. Most igazából én azt gondolom, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy amikről beszélünk, mert néha órákat tudok beszélni a gazdika, az minden le van írva papírra. És akkor nincs úgymond rejtett hibára való hivatkozás, vagy bármi olyasmi. Meg nálunk van egy ilyen papi kontrollap, ahol teljesen át van nézve a szemek, a hallás, a látás, a sérvek esetleg, nyilván a herék a herezacskóban, kiskutyáknál, vagy a kankutyusoknál, és mindenre kiterjedő, ami lehetséges. Ami eltérés, azt ugyanúgy feltüntetjük, ugyanúgy buldognál, ugye az előreharapás, most van, aki azt mondja, van, valaki azt mondja, hogy nincs. A buldognál van előreharapás. Nyilván nem mindegy, hogy dupla fogazata van, vagy ferde állkapcsol, szóval, hogy itt azért vannak fokozatok, de például vannak olyanok, amik a fajta sajátosságai.
Említetted korábban, hogy külföldön azért egészen máshogy működik a francia buldog tenyésztés, mint Magyarországon, tehát sokkal szigorúbb, akár lokálisan szabályozott módon lehet tenyészteni a kutyákat. Ezt egy picit elmesélnéd, hogy ez milyen jó külföldi példák is vannak, amiket itt is szeretnétek talán meghonosítani itthon?
Igen. Most nem leszek amúgy népszerű, mert hogyha arról beszélünk, hogy ezt Magyarországra behozzuk, hát szerintem az nem egyszerű lépés. És annyi, hogy Hollandiában nagyon komoly törvénykezések vannak erre, hogy ezeket a nyomottorú állatokat, mert ugye ez egy betegség, egy tünet együttes, amire mi építettünk fajtákat. Ezt most konkrétan így kell kezelni. Az, hogy a természetben olyan, hogy egy kutyának nincs orra, olyan nincsen. Vagy hát egy kutya alfajnak, hogy nincsen orra. De alapvetően nagyon fontos a felelősség, hogyha már ilyet létrehoztunk, azt próbáljuk meg egészségesen fenntartani, megtartani. És a hollandok, ők igenis bevezették a törvényi szabályozást, hogy orrhoz szabály van náluk. Ami azt jelenti, hogy a koponyának az egyharmad része az a nózi kell, hogy legyen. Különben nem van a tenyésztésben. És ez mondjuk a holland tenyésztést, ez keményen kikezdte, úgymond, de a szelekció szempontból, ha nézzük, nyilván nem lesz olyan 100 évig, hogy ilyen hosszú orr lesz mondjuk a mopsnak meg a bulldognak, ez csak egy lépcső. Utána mehetünk vissza a rövid orr felé, ha már jó a légzés. Hogyha már kiszedtük azokat a hibás géneket, amik miatt nem kapnak levegőt. És amúgy nagyon nagy lázadás volt Hollandiában a tenyésztők részéről. A németek is átvettek egy hasonlót, ugye náluk ez MOPS teszt néven megy, és tartományonként a hatósági állatorvos megmondja, hogy ő akarja felügyelni, vagy nem. Konkrétan van ilyen barátunk, aki tenyészt a kutyáinkkal, és nagyon komoly követelményei vannak.
Nem csak a tenyésztőket, hanem a bárki kutya tulajdonost a saját kutyája aktuális egészségügyi állapota alapján mondjuk rá lehetne venni arra, hogy ivartalanítsa a kutyáját. Hát, hogy véletlenül se szülessen egy olyan utód. Ez azért egy olyan utópia, ami lehet, hogy segítene.
Alapvetően ugye az egész kutyatartást meg kéne reformálni, tehát innen kezdődik az egész, hogy hát ahogy tanultam, annak idején, és ez egy nagyon jó mondás, hogy az állattartás az ne jog legyen, hanem érdem. és ez vonatkozik a kutyákra is, és ha idáig el tudunk jutni, hogy nem alapjog lenne egy kutyatartás egy embernek, hanem azt ki kell érdemelnie valamivel, akár egy vizsgaletételével, akkor azért már nagyon sokat tudnánk előre mozdulni ebben a témában. Ne legyen ez egy ilyen, tehát magyar embernél, főleg ha kertes ház van, az úgy valahogy hozzátartozik, hogy kutya is legyen, amivel nincsen baj, mert egyébként nagyon állatszerető nemzet vagyunk, tehát ez így rendben van. Csak azért a felelős tartást kellene még egy kicsit tanítani és tanulni.
Szerintem ez egy tökéletes végszó akkor a mai beszélgetésünkre. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzám, dr. Fodor Kinga és Tölösi Roland. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a podcastban. És köszönöm a figyelmet a hallgatóknak és a nézőknek is. Hogyha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és a kis harangommal pedig a következő adásainkról is értesülhetsz.
Köszönjük szépen a meghívást.
Köszönjük.
A műsor a Béton partnere.